und Schwestern im Herrn. Zur heutigen Abschlussversammlung des Jahres 2024 heißen wir alle in dem kostbaren Namen des Herrn Jesus Christus aufs Herzlichste willkommen. Auch alle Glaubensgeschwister, die jetzt weltweit zugeschaltet sind und ebenfalls mithören, grüßen wir von Zürich aus von ganzem Herzen. Das Jahr 2024 war ein besonderes Gnadenjahr. Unser geliebter Bruder Frank ist im hohen Alter von über 90 Jahren am 8. Juni 2024 heimgegangen. Bruder Frank hat seine gewaltige Arbeit getan. Er hat den guten Kampf des Glaubens gekämpft und den Lauf vollendet. Vor einem Jahr an der letzten Abschlussversammlung hat Bruder Frank an seinem 90. Geburtstag am 24. Dezember 2023 einige gewaltige Bibelworte an uns gerichtet. Weil dieses Wort nicht aktueller sein könnte, fühle ich mich gedrungen, diese Botschaft, welche der Herr dem treuen und klugen Knecht aufs Herz gelegt hat, uns allen nochmals in Erinnerung zu rufen. Ich lese euch nun die Bibelstellen vor, die Bruder Frank mit einer heiligen, göttlichen Ernsthaftigkeit auf den Leuchter gestellt hat. Die erste Bibelstelle steht in Johannes 14, Vers 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Dazu die Ausführungen von Bruder Frank. Gelobt und gepriesen sei unser Herr für diese Verheißung, dass er hingegangen ist, uns eine Stätte zu bereiten und dass er verheißen hat, wieder zu kommen, verheißen hat, uns zu sich zu nehmen, damit wir da sind, wo auch er ist. Die zweite Bibelstelle steht in 2. Korinther 6, Vers 2. Es steht ja geschrieben, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört, und am Tage des Heils dir geholfen. Seht, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Die Ausführungen von Bruder Frank. O, gelobt und gepriesen sei unser Herr. Seht, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, die Gott wohlgefällige Zeit, um sein Volk ihm wohlgefällig zu machen. Und so wie geschrieben steht, am Tage des Heils hat er uns geholfen, und wie geschrieben steht, am Tage des Heils Hat er uns erhört? Hat er dich und mich erhört? Hast du und ich ihn wirklich darum gebeten, dass er sich unser annimmt und sein Wort und seinen Willen offenbart? Wer Erhörung finden möchte, muss doch zuerst beten. Und dies ist wirklich die hochwillkommene Zeit, die uns zum Gebet einleitet und dann zum Hören des Wortes Gottes. Und wir dürfen von Herzen bestätigen, Gott hat uns am Tage des Heils geholfen, hat uns erhört, hat uns sein Wort geoffenbart. Die dritte Bibelstelle steht in Matthäus 3, Vers 16 und 17. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmeln: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dazu die Ausführungen von Bruder Frank. Das möge mit uns allen geschehen, am Tage des göttlichen Wohlgefallens, am Tage des Heils, hat der Herr uns geholfen, und er ist unser Beispiel. Als er sich taufen ließ, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam herab. Möge es jetzt geschehen, dass der Heilige Geist auf alle, die sich biblisch taufen ließen, herabkommt und wirklich das Zeugnis ablegt, Wohlgefallen an uns gefunden zu haben, weil er uns am Tage des Heils erhört und am Tage des Heils geholfen hat. Wir glauben es, dass der Herr seinen Geist auf die Erlösten, die im Gehorsam getauft wurden, herabkommen und uns alle mit Geist und Feuer taufen wird. Die vierte Bibelstelle steht in Matthäus 17, Vers 5. Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke, und die Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Dazu die Ausführungen von Bruder Frank. Gelobt und gepriesen sei unser Herr und Gott. Dies ist mein geliebter Sohn. Und in dem geliebten Sohne Gottes, der ja der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist, ruht Gottes Wohlgefallen. Und dann die Bemerkung: Höret auf ihn. Alle Söhne und Töchter Gottes werden im geistlichen Bereich auf keinen Menschen hören, sondern allein auf das, was uns der Herr in seinem Wort gesagt hat. Auf ihn, auf ihn. Den Erlösten sollt ihr hören, und das haben wir aus Gnaden getan. dem Herrn sei Dank dafür. Die beiden letzten Bibelstellen stehen in Offenbarung 14, Vers 6. Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Und in Matthäus 24, Vers 14 steht, um diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Dazu die gewaltigen Ausführungen von Bruder Frank. Gelobt sei unser Herr. Hier in der Offenbarung sieht der Mann Gottes den Adler durch den Himmel fliegen, um allen Völkern und Sprachen die ewig gültige Heilsbotschaft zu verkündigen. Und wir sind Gott dem Herrn dankbar. Und ich schaue ja auf all die vielen Jahre zurück, in denen ich die teure, heilige Botschaft Gottes tragen durfte. Ob es zu Fuß war, ob es mit dem Taxi, ob es mit dem Zug war, ob es mit dem Bus war, ob es mit dem Flugzeug war, in jeder Weise auf der ganzen Erde ist die göttliche Heilsbotschaft verkündigt worden und unser Herr hat deutlich gesagt, dann wird das Ende kommen. Und als letztes vor der Wiederkunft Jesu Christi kommt es darauf an, nicht nur die Zeichen der Zeit zu sehen und zu erkennen, sondern die letzte Botschaft, die das volle Heil Gottes verkündigt, zu hören, sich in allem korrigieren zu lassen und zum Anfang zurückzukehren. Und dazu hat Gott Bruder Branham in unserer Zeit gebraucht und direkt berufen und gesandt. Hören wir auch das noch einmal. Wie Johannes der Täufer gesandt wurde, dem ersten Kommen Christi vorauszugehen, so wird die Botschaft, die dir anvertraut wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Dank sei dem Herrn. Wir haben es mit dem Tag des Heils, mit der Gnadenzeit zu tun, in der Gott alle Dinge zum Abschluss bringt. Und wir könnten jetzt eine solche Anzahl Bibelstellen lesen, die vor der Wiederkunft Jesu Christi ihre Erfüllung finden. Auch, dass Gott einen Propheten senden würde, am Ende des Tages des Heils, ehe der schreckliche Tag des Herrn kommt, der alles wieder in den rechten Stand zurückbringen würde. Und genau das ist durch die göttliche Heilsbotschaft, die hundertprozentig mit der Botschaft der Apostel übereinstimmt, die uns gebracht wurde und wir haben sie im Glauben aufgenommen. Alle biblischen Themen sind biblisch verkündigt worden und wir haben uns biblisch auf den Namen des Herrn Jesu Christi taufen lassen und wir haben das Anrecht, biblisch geistgetauft zu werden und in alle Wahrheit hineingeführt zu werden, denn unser Herr spricht, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also wie Johannes der Täufer eine göttliche Berufung hatte und die Bibelstellen, die sich auf ihn und seinen Dienst bezogen haben, Erwähnung finden im Neuen Testament, so ist es mit dem Dienst Bruder Branhams schon im Alten Testament verheißen und im Neuen bestätigt. Und alles ist so in Erfüllung gegangen, wie wir es in den vergangenen über 60 Jahren in aller Welt verkündigt haben. Wir danken Gott, dem Herrn. Gott, der Herr, hat wirklich in unserer Zeit hundertprozentig wiederholt, was er im Dienste unseres Herrn getan hat, der sagen konnte, nicht ich tue diese Werke, sondern der Vater, der in mir ist, tut seine Werke. Genauso konnte Bruder Branham sagen, nicht ich tue diese Werke, nicht ich rette, nicht ich heile, sondern Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er rettet, er heilt, er befreit und wir sind Gott für die völlige Erlösung durch das Blut des Lammes Gottes, durch das Blut des Sohnes Gottes, das für alle Söhne und Töchter Gottes vergossen wurde. Und wir dürfen aus Überzeugung sagen, von Herzen sagen, in ihm haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung durch sein Blut. Alles hat Gott uns aus Gnaden geschenkt. Und jetzt werden wir zubereitet. Und ich muss es sagen, wir sind wirklich am Ende der Gnadenzeit angekommen. Und der Herr könnte jeden Augenblick wiederkommen. Entschuldigung, ich lese es noch einmal. Es ist so wichtig. Wir sind wirklich am Ende der Gnadenzeit angekommen. Und der Herr könnte jeden Augenblick wiederkommen. Und deshalb bitte ich noch einmal nachzulesen, auch die Bibelstellen, die wir genannt haben. Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt hat Gott uns erhört. Jetzt hat Gott uns geholfen. Möge, dass jeder von euch in allen Völkern und Sprachen dies als persönliches Zeugnis sagen kann. Wir wollen beten und stehen dazu auf. Teurer himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für das große Vorrecht und die große Gnade, dass wir noch immer in deinem Namen versammelt sein dürfen, um das kostbare, heilige Wort aus berufenem Munde zu hören. Herr, wir sind heute gekommen, um zu hören und auch zu empfangen und ein Erlebnis mit dir zu machen. Herr, du bist hingegangen, um uns eine Stätte zu bereiten. Und gemäß deiner Verheißung wirst du wiederkommen, um uns zu dir zu nehmen, damit wir da sind, wo auch du bist. Wir sind dir innig dankbar, dass wir immer noch in der Zubereitungszeit leben dürfen, in der hochwillkommenen Zeit, in den letzten Tagen des Heils. O Gott, leite uns zum Gebet, damit wir von Herzen ausrufen dürfen. Gott hat uns am Tage des Heils geholfen und sein Wort geoffenbart. O Gott, möge dein Wohlgefallen auf uns allen ruhen. Möge sich heute der Himmel über uns öffnen und möge der Heilige Geist auf uns alle herabkommen. Als persönliches Zeugnis möchten wir heute ausrufen: Jetzt ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt hat Gott uns erhört. Jetzt hat Gott uns geholfen. Geliebter Herr, segne heute dein Wort an uns in besonderer Weise. Verleihe uns allen neue Kraft. Segne uns gemeinsam aus dem Reichtum deiner Gnade nach Geist, Seele und Leib. Wirke durch deinen Geist und dein Wort in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen.
Dicsőséges hála legyen az Úrnak, igaz, amit énekeltünk. És üdvös állapotban van az, aki megtapasztalta. Nem csak igaz, hanem bizonyára a te életedben és az enyémben is valóra kell válnia, kellett válnia. Ha csak azért igaz, mert itt le van írva, vagy mert énekeljük, akkor nem elégséges. Viszont ha az életünkben valóra vált, akkor hálásak vagyunk, mert akkor személyesen megtapasztaltuk. Megkérdezhetem, hogy kinek az életében vált valóra, hadd lássam a kezeteket. Amen, halleluja, dicsőség legyen Istennek, milyen csodálatos, milyen pompás, megváltottnak lenni. Valaki ma azt mondta nekem, Frank testvér, te egy csoda vagy számunkra, és én nem tudtam, milyen irányba menjen ez az egész. Én pedig egyszerűen azt mondtam, mint megváltott emberek, mindannyian Isten nagy csodája vagyunk. Mindenki közülünk, mindegyikünk Isten csodája. Istenünk kegyelmének egy csodája. Halleluja! Vannak olyanok, akik csodálkoznak, és vannak olyanok, akik maguk csodák. Halleluja! Dicsőség Istennek! Micsoda kegyelem, micsoda kiváltság, hogy meg lehetünk váltva, vagy mentve. Egy énekíró énekeli, megváltott vagyok, hiszen dicsekedhetek ezzel, megváltott az üdvözítő vére által. Hadd olvassak az imádság előtt a 66. Zsoltár 16. versétől kezdve, egészen a 67. Zsoltár 3. verséig. Szeretném kérni, hogy álljunk fel erre. A 66. Zsoltár 16. versétől kezdve. Jertek, gyűljöttek össze, és hallgassátok meg mindnyájan, akik félitek az Istent. El akarom mondani nektek, hogy mit tett ő az én lelkemen, vagy lelkemért. Szájammal ő hozzá kiáltottam fennhangon, miközben a magasztalás már a nyelvemen volt. Ha gondolataim gonoszra irányultak volna, a mindenható Úr nem hallgatott volna meg engem. De Isten meghallgatott engem, meghallgatta vagy felfigyelt hangos könyörgésemre. Magasztalva legyen az Isten, aki nem utasította el könyörgésemet, és nem tagadta meg tőlem az ő kegyelmét. Legyen kegyelmes hozzánk Isten, és áldjon meg bennünket. Ragyogtassa fel ránk az ő tekintetét, hogy elismert legyen a te uralmad, a te kormányzásod ezen a földön, a te üdvösséged pedig minden pogány nép között. Hadd imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Szívünk mélyéből köszönjük te neked ezt a nagy kiváltságot, hogy már itt, ezen a földön összegyűlhettünk a te nevedben, a te jelenlétedben, a te ígéd visszhangja alatt, a te isteni befolyásod alatt. Urunk, együtt megköszönjük neked a drága megváltást a te szent véred által, amely a Golgota keresztjén folyt. Együtt köszönetet mondunk neked a te szent ígédért, amelyet olyan csodálatosan kinyilatkoztattál számunkra. Együtt köszönetet mondunk neked az igazság szelleméért, aki megőriz minket minden tévedéstől, és elvezet minket minden igazságra. Mindenható Istenem, mennek és földnek teremtője, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, te lettél a mi Istenünk, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Te nem vagy már többé az idegen, aki messze van, távol áll, hanem az igaz Isten, aki eljött hozzánk. Hűséges Uram, te eljöttél hozzánk, hogy mi is eljuthassunk hozzád. Együtt kérünk téged, hogy vedd ezt a gyülekezetet, ezt az összejövetelt, a te véred oltalma alá, ó Uram. Bocsáss meg minden bűnt, minden áthágást, mosd meg minket fehérebbé, mint a frissen hullott havat. Légy kegyelmes hozzánk a te nevedért, ó Uram. Imádkozunk, kérünk téged, hogy add meg mindenkinek azt, amire ma szüksége van, és amit tőled kérnek. Legyen az lelkükben, szellemükben, vagy testükben. Uram, hadd legyen ez az Istentől érkező szolgálat egy olyan összejövetel, mint amilyen akkor volt, amikor a földön jártál, hogy az emberek megérintsenek téged hitben, hozzád forduljanak és újra megtapasztalják, hogy erő árad ki tőled. mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadíts meg mindenkit, akit hatalmába kerített az ellenség. Legyen, hogy a te szellemed kormányozzon közöttünk, legyen a te fennhatóságod nyilvánvaló mindenható Isten. Áld meg és szenteld meg ezt az órát. Szenteld meg és szenteld, és kent fel az ajkakat, amelyek beszélnek. Szenteld meg és kent fel a füleket és a szíveket, amelyek hallják. Ajándékozz meg bennünket megértéssel, isteni megértéssel a te ígéd iránt. Ó, Uram, fogadd el a magasztalást mindannyiunktól, mert te vagy az, aki méltó vagy a dicséretre és a tiszteletre, a felmagasztalásra és az imádatra. Te valóság vagy, te közel vagy hozzánk. Te most közöttünk vagy. Halleluja! Köszönetet mondunk neked ezért, és kérünk téged, hogy az erő most belőled hadd áradjon ki a te szavad által, a te véreden és a te szellemeden keresztül. Tisztelet, felmagasztalás és dicsőség a te csodálatos nevednek. Amen. Most, mielőtt rátérnénk egy rövid ige szemléletre, szeretném megkérni Rusz testvért, neki most előre kell jönnie. Gyere csak, gyere nyugodtan. Igen. És én hálás vagyok Istennek, hogy újra láthatok itt mindenkit, és köszönthetek mindenkit. Lehet, hogy nem lehet mindenkivel egyszer kezet fogni, de a szívünkben egyesülünk, és Istent szolgáljuk, amíg itt vagyunk ezen a földön. Szeretett testvéreim és testvérnők, valóban a végső időkben vagyunk, és az ellenség nem alszik, hanem ő is szemmel tart mindent, és romlásba akarja taszítani Isten népét. De elmondhatjuk a Zsoltárossal együtt a 123. Zsoltárból, te hozzád emelem fel a szemeimet, te, aki a mennyben uralkodsz. Ez valami csodálatos dolog, hogy nem csak hisszük ezt, vagy tudjuk, hogy meg van írva, hanem valóban felemelhetjük szemeinket ahhoz, aki a mennyben van. És éppen ez a lényeg. Szeretteim, az ellenség ugyan dühönget, tombolhat, és képmutatónak állíthat elő bennünket, de mi, mint Isten hívő és újjászületett gyermekei, tudjuk, hogy Istennek szolgálunk. Tisztában vagyunk vele, és lehet, hogy az emberek különböző dolgokat mondtak a mi Urunkról is, ahogyan az ő népéről is különböző dolgokat mondanak. De mit számít, hogy mit mondanak az emberek? A lényeg az, hogy a szívünkben megvan a bizonyosság, hogy kapcsolatban állunk vele. Az, hogy az emberek minek tartanak bennünket, számunkra mindegy lehet. És azt szeretném mondani, hogy ha újjászülettünk és Isten igaz gyermekei vagyunk, akkor nem fogunk hallgatni az ellenség megtévesztésére, aki el akar minket választani, és a szakadékba akar taszítani bennünket, és el akar minket választani Isten szeretetéről, és a szentekkel való közösségtől. Feltekintünk a mi Istenünkre, te hozzád emelem fel a szemeimet, mondja a Zsoltáros, te, aki a mennyben uralkodsz. És ez az, tettves testvérek és testvérnők, talán vigasztalás lehet számunkra ebben az órában, hogy mi is minden tekintetben és minden helyzetben, amelyben csak találtatunk, ne az ellenség megtévesztésére hallgassunk, hanem az élő Istenre, aki a mennyben uralkodik. Ő ismeri a mi szívünket, ismeri a szemeinket, mindent lát. És szeretnénk, ahogy itt tovább írva van, a Zsoltáros azt mondja tovább a második versben, íme meglásd, amint a szolgák szemei az uruk kezére néznek, mint a szolgáló lány szemei az úrnője kezére, úgy néznek a mi szemeink az Úrra, a mi Istenünkre. Vajon feltekintünk-e ő rá, szeretteim? Azt hiszem, ha nem így lenne, már régen megszűntünk volna lenni, létezni. De mert tudjuk, hogy kihez kell ragaszkodnunk, mert tudjuk, hogy kiben kell kapaszkodnunk, mert tudjuk, hogy kire tekinthetünk fel, ő mindig új erőt és új életet ad ezért nekünk. És így minden küzdelem és viszály ellenére is örömmel járhatjuk útunkat és szolgálhatjuk Istent. Amint már hallottunk, hamarosan vége lesz, de nekünk át kell vészelnünk, szeretteim. Küzdeni kell a végsőkig, mert tudjuk, hogy nem a kezdet lesz megkoronázva, hanem a vég. És így legyen tehát, hogy Isten megajándékozzon benneteket és mindannyiunkat azzal a kegyelemmel, hogy kitartsunk a végsőkig, amíg a hitből a látásra nem jutunk. Szeretteim, imádságainkban mindig megemlékezünk rólatok Kréföldben is, és az a kívánságom, hogy ti is emlékezzetek meg rólunk imádságaitokban, hogy Isten szeretetében együtt maradjunk egymással is vele. Isten áldjon meg benneteket, ez az én imádságom. Amen. Frank testvér. A negyedik számú énekre emlékeztetett engem, nem fogjuk most elénekelni, csak fel akarom olvasni. A mennyekbe tekintek fel, ahol dicsőítenek téged egy magasabb kórusban. Ezért feltámad bennem is a vágyakozás, Uram, helyez vagy állíts engem magasabb alapokra. A harmadik vers. Csendesedj el szívem, és tanúsíts imádatot, a mű már elvégeztetett te éretted. A Golgotán, az új szövetségben magasabb alapra lettél helyezve. Ó Istenem, milyen üdvös állapotban vagyok most, átkerültem a mennyek országába. Igen, szellemem és lelkem egészséges, magasabb alapokra állítottál engem. Micsoda bízalom, micsoda bizonyosság, és milyen csodálatos tudni, hogy megtörtént. Isten megtette a mű, befejeződött, vagy elvégeztetett. Felolvasom még a negyedik verset is. Amióta beléptem ebbe a szentélybe, minden útam mennyei ösvény. Különben lábam mindig gyenge és sebes volt, most magasabb terepeken jár. És egy napon az útam végén megnyílik előtt a mennyország, vagy felnyittatik előttem a mennyország, akkor meg foglak látni téged dicsőségben, magasabb szinten mindörökre. Ezt nem csak énekeljük, nem csak prédikáljuk, ez egy isteni tény. És még ha útunk, ahogy egy énekíró énekli, néha görbének és zavarosnak tűnhetnek. Isten mindenben a maga útját járja velünk. Ő képes felemelni az alacsonyat, kiegyenesíteni a görbét, Isten gyermeke azon az úton találtatik, amely a dicsőségbe vezet. Soha el ne csükkedj a sötét órában, soha ne kételkedj Isten szavában. Amit mond, az beteljesedik, higgyél, higgyél mindvégig. Amit az ellenség mond az embereken keresztül, az hazugság. Amit Isten mondott az ő szavában, az örökre igaz marad. A mi hitünk pedig ebben van lehorgonyozva. Hiszen nem erőlködünk, hogy valamiképpen higgyünk. Ez egy ajándéka Istennek, mint Ábrahám esetében, aki megkapta az ígéretet, és az ígérettel együtt a szükséges hitet is, hogy az ígéret beteljesedhessen. Felismertük, hogy az isteni ígéret alapján Krisztus által Ábrahám magvává lettünk, és ezért hiszünk, vagy hisszük az ez időre adott ígéret szavát. És ebben áll a nagy különbség. Nem akartam arra hivatkozni, de ma már vannak emberek, akik sokat tudnak, és elámultam, vannak testvérek, ha csak látnátok őket, és ha ennél fogva nem ismernétek a Szentírást, azt kellene gondolni, ők úgy meg vannak áldva, mint még senki nem volt ezen a földön. Meg tudják mondani másoknak a telefonszámukat, és minden más egyebet, ami ezzel jár. Mintha Isten kinyilatkoztatna valamit, de még azt sem tudják, hogy Isten mit adott ígéretben. Nem tudják, hogy mi áll írva a Szentírásban. Viszont azt tudják, hogy kinek kell $1000 adnia, kinek kell $10,000 adakoznia, és így tovább. Micsoda kiváltság, hogy nekünk rendelkezésünkre áll az íge, ami alapján mindent megvizsgálhatunk. Újra és újra elmondtam és hangsúlyozom, ez Istennek a kegyelme, amit talán még nem tudunk jelenleg úgy teljesen méltányolni, hogy mit jelent, hogy megmaradtunk minden szégyenletes titkolózástól és képmutatástól és minden csalástól óva, mert a legnagyobb csalás Isten országában történik. Sehol nincs olyan díszes és csábító csalás, és olyan megtévesztő, mint Isten országában. De hála legyen az Úrnak, az ő igéjének igazságtartalmáért, amellyel átitatódhattunk, és mindig újból átitatódunk. Ma már csak az számít, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát velünk, és hogy az ő igéje beteljesedhessen. Ő nem akarja, hogy az ő országában önfejűségből legyen csak megtéve valami, ahogyan az imént a Zsoltárossal együtt olvastuk, úgy tekintünk fel Istenre, mint a szolgáló leány szeme az úrnőjére. Feltekintünk az Úrra, és azt akarjuk, hogy az ő akaratában találtassunk. Hiszen nem arról van szó, hogy egy nevet szerezzünk magunknak, hanem arról, hogy tiszteljük és dicsőséget szerezzünk az Úr nevének. Amikor a legkülönfélébb kinyilatkoztatásokkal rendelkező emberek szembesítve vannak azzal, hogy Jézus Krisztus nevére kellene megkeresztelkedniük, amit annyira a szájukba hordoznak, akkor hirtelen észreveszitek, hogy minden elkezd ellenállni bennük. De nem csak arról van szó, hogy észreveszed, mi jön ki ezekből az emberekből, akik korábban olyan ájtatosak, jáborak, szabadelvűek, spirituálisak, úgy megvoltak áldva, ugye? Egyszeriből csak teljes más természet tárul fel előttetek. Már nem ismeritek fel ezeket az embereket. Nem akarnak azonosulni azzal a névvel, a hatalom demonstrálására ugyan használni akarják, de azonosulni vele, Isten mellé állni, azt jelenteni, hogy elveszítenék hírnevüket, rangjukat és tekintélyüket. Ez azt jelenteni, hogy a pénztár többé nem áll, nincs rendben, hogy a nagy programok többé nem futnak. Nos, mi kezdettől fogva megértettük, hogy Isten elküldött egy embert, aki nem egy nagy programot állított színpadra, hanem szerves része volt az isteni programnak erre az időre, a végidőre nézve. És mi, mint az élő Isten gyülekezete, csak egy vágyunk van, csak egy vágyakozásunk, sóvárgásunk, hogy benne legyünk, bele legyünk foglalva Isten programjában. Amit az emberek tesznek, annak egyszer vége lesz, és a csalódás nem fog sokáig váratni magára. Hadd vessünk egy rövid pillantást néhány bibliai íge szakaszra, hogy szem előtt tartsuk, hogyan lát minket Isten, és kik és mik vagyunk valójában isteni állapotunkban. Efézus első fejezetének 17. versétől kezdve itt az áll írva: hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét az ő saját személyének felismerése által, és megvilágosított szemeket adjon a ti szíveteknek, hogy megértsétek, vagy felfogjátok, milyen reménységgel rendelkeztek az ő elhivatottsága folytán, milyen nagy az ő dicsőséges örökségének gazdagsága a szentek között, és milyen bőségesen, vagy túláradóan megnyilvánul az ő ereje bennünk hívőkben, vagyis az a hatalmas képességével hatékonynak tekinthető erő, amelyet ő megmutatott, vagy bebizonyított Krisztusban, Krisztuson, amikor feltámasztotta őt a halálból, és a jobbjára ültette őt a mennyei világban. Minden uralom és hatalom fölött felmagasztoltott ottan, minden hatalmasság és fennhatóság fölött, egyáltalán minden név fölött, amely nem csak ebben a világkorban, hanem az eljövendő világkorban is meg lett nevezve. Igen, mindent a lába alá helyezett, vagy vetett, és őt tette a gyülekezet mindent felülmúló fejévé, ami az ő teste, annak teljessége, aki mindent betölt mindenekben. Milyen csodálatos szavak! Ma azt az egyértelmű leckét szeretné adni nekünk az Úr, hogy többé ne önmagunkra, ne a körülményekre és a megpróbáltatásainkra nézzünk, hanem emeljük fel tekintetünket a menny felé, a mennybe. Föltekintek a mennybe, ahol magasabb kórusban magasztalnak téged. Ha önmagunkra, másokra, a körülményekre nézünk, akkor szem elől tévesztjük a lényeget, és a hitből, a hitetlenségbe, a hálaadásból, a siránkozásba siklunk. És hirtelen eltűnik a béke is, és az öröm, és minden, ami ezzel jár. Amikor elolvastam ezt az ígét ma reggel, ma délelőtt, akkor tudatosult bennem először, hogy Isten itt és most szeretné megmutatni nekünk azt a hatalmat, amelyet Krisztusban megmutatott. nem majd csak akkor, amikor át leszünk alakítva és felemeltetünk, hanem már most. Szeretném felolvasni még egyszer a 19. és a 20. verset. És milyen bőségesen vagy túláradóan megnyilvánul az ő ereje rajtunk vagy bennünk a hívőkben, vagyis az a hatalmas képességével hatékonynak tekinthető erő, amelyet megmutatott vagy bebizonyított Krisztusban, Krisztuson, amikor feltámasztotta őt a halálból. Ugyanaz a hatalom hadd mutatkozzon meg rajtunk is a hívőkben. Nem csak az Úr visszajövetelekor majd, hanem ma. Ma az íge visszhangja alatt, ma, amikor a hit a prédikációból ered, és Isten szelleme élővé és naggyá teszi az ígét számodra és számomra. Ma az Úr ugyanazt az erőt akarja felmutatni rajtunk, mint amit Jézus Krisztus feltámasásakor tanúsított. Milyen jellegű hatalom volt ez? A hatalom, a sátán, a halál, a pokol, lényegében véve minden felett. Amikor Jézus Krisztus harmadnap feltámadt a halálból, ő volt az élő bizonyíték, az élő tanúságtétel, hogy a halál, a pokol és az ördög legyőzetett és felülkerekedett rajtuk. Nem csak, hogy meg volt írva, hanem ő visszatért. Ő volt a valósága annak, amiről a próféták profétáltak és írtak is. Dávid kijelentette ezt a Zsoltárban, nem fogom megengedni, hogy az ő teste rothadást lásson, sem azt, hogy az ő lelke a pokolban maradjon. Harmadnap megtörtént, hogy Isten hatalma által győztesként diadalmasan feltámadt, és figyeljetek, ugyanaz az erő, amely Jézus Krisztusban megnyilvánult, az kell megnyilvánuljon te benned, és én bennem is. Ő a fej, és mi a tagok. Ő a vőlegény, és mi a menyasszony. Ő a megváltó, és mi a megváltottak. Nem csak majd, a mi halálunk órájában, nem, az ő halálának órájában bekövetkezett valóság lett, hogy meglettünk váltva. Ő lefegyverezte a sátán minden hatalmát a kereszten, és pellengéré állította, és győzedelmeskedett felette, és leszállt a föld legmélyére. Elvette a halál hatalmát, és később a Pátmos szigetén azt mondhatta Jánosnak, én halott voltam, és lásd, imé én élek örökkön örökké, és nálam van a halál és a pokol kulcsa. Ő képes volt azt mondani, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és a földön. Szeretteim, hadd ne várjunk arra, hogy az elragadtatás órájában történjen meg, aminek akkor meg kell történnie, az még mindig meg fog történni. Ma, ezen a napon, ezen a helyen az Úr meg akarja mutatni neked és nekem szem előtt tartani, hogy ami a Golgotán történt, és ami a feltámadással együtt történt, annak a te életedben és az enyémben is nyilvánvalóvá lehet és kell válnia. Mert mi Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve, ővele együtt el lettünk temetve, ővele együtt feltámadtunk, így tanítja a Szentírás. És itt elmondhatta az apostol a gyülekezetnek, Isten szellemétől vezetve, újra felolvasom a 19. verset, és milyen bőségesen vagy túláradóan megnyilvánul az ő ereje bennünk, a hívőkben. Amennyiben mi hívőkké lettünk, az nem az önmagunkba vetett hit, vagy a gyengeségünkben való hitetlenség, hanem az élő Istenbe vetett hit, aki megbékélt minket önmagával Jézus Krisztusban. Ő, aki szétszaggatta a vádlevelünket, aki eltávolította a válaszfalat, aki az utolsó csepp vérét is kiontotta, hogy egy örökké való engesztelés szerezzen meg értünk. Hozzá jöhetünk hitben. És milyen bőségesen vagy túláradóan megnyilvánul az ő ereje bennünk, hívőkben. Vajon ez csak azért van ide írva, vagy csak úgy le van írva, vagy valóra is kell váljon? Hányan szeretnék, ha ez valóra válna, hogy ami meg van írva, az isteni valósággá válhatna? Hiszen ne legyen, hogy a prédikáció elméletként elhalványuljon a légüres térben, hanem Isten igéjeként hatoljon be a szívünkbe, hogy tudatosuljon bennünk, mit akar Isten tenni rajtunk. És milyen bőségesen vagy túláradóan megnyilvánul az ő ereje bennünk, vagy rajtunk hívőkön. Az a gondolatom támad, hogy messze a mi szintünk alatt élünk. A földiek szerint mindannyiunknak jó az életszínvonalunk, és hálásak vagyunk Istennek érte. De amikor a szellemi dolgokról van szó, úgy tűnik, hogy a mi szintünk alatt élünk, és az isteni szint alatt is. Hiszen ő magasabb szintre akar állítani minket, hitbeli bizonyossággal akar felruházni bennünket, és azt a meggyőződést akarja szívünkbe ültetni, hogy ő mindent előkészített, és csak arra vár, hogy mi befogadjuk, átvegyük. És milyen bőségesen vagy túláradóan megnyilvánul az ő ereje rajtunk hívőkön, vagyis az a hatalmas képességével hatékonynak tekinthető vagy bizonyuló erő, amelyet megmutatott vagy bebizonyított Krisztuson, amikor feltámasztotta őt a halálból. Ne képzeljétek, hogy a dolgok ilyen egyszerűek. A halál, az ördög, mindenki továbbra is ékényt tart rá. De itt volt valaki, akinek hatalma volt a halál felett, valaki, aki valóban eljött húsvértestben, de aki szellemben Isten volt. Ő kihúzta a halál fullánkját. És ez az Isten hatalma, amely a megváltás idején, beleértve a keresztre feszítést, a mélységbe való alászállást, a feltámadást, és mindent, ami ehhez kapcsolódik. Az Isten hatalma, amely Jézus Krisztusban, Krisztuson megnyilatkozott, most mindazokban meg akar mutatkozni, akik ő hozzá tartoznak. Micsoda kegyelem, micsoda kiváltság, micsoda isteni ajánlat. És ha tudatára ébredünk ma annak, hogy ez mi ránk vonatkozik, hogy ez rád vonatkozik, hogy ez rám vonatkozik, és hogy Isten komolyan gondolja azt, amit itt mond. És magunkba szállunk, és azt mondjuk, Uram, ami a Golgotán történt, azt tudomásul vesszük, azt hisszük. A te feltámadásod minden értékes számunkra, becses. De most hadd nyilvánuljon meg a mi életünkben is az, ami ott Isten ereje révén nyilvánvalóvá lett. És meg fogjátok látni, hogy attól a pillanattól kezdve nem csak azt olvassuk, amit Isten másoknak mondott, hanem rá fogunk jönni, hogy ma neked és nekem mondja. Pál apostol ma nem az efézusiaknak, nem a galatáknak, nem a korintusiaknak ír, hanem ma veszi Isten szelleme az írott ígét, és életre kelti a gyülekezet életében, és megengedi, hogy a Szent Szellem ugyanazon ihletése eljöjjön, és eljuttassa hozzá, szem előtt tartsa nekünk, hogy ez minden hívő számára megtörtént, nem csak a kezdetben, hanem most a végén is. Az a hatalmas erő és hatalom, amelyet bebizonyított Krisztus, amikor feltámasztotta őt a halálból. Hogyan érezhette magát akkor a pokol és az ördög? Minden hatalma oda veszett. Isten kinyilatkoztatta az ő hatalmát, kijelentett az ő hatalmi szavát, parancsszavát a Golgotai kereszten kiontott vér alapján. Pál apostol már akkor kijelentette, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te győzelmed, a te diadalmad. Hála legyen Istennek, aki megadja nekünk a győzelmet, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Bekövetkezett egy dicsőséges feltámadás. Jézus Krisztus az élő bizonyítéka annak, hogy a halál, az ördög és a pokol legyőzetett. Ő feltámadott, és mi vele együtt kegyelemből feltámadtunk egy új életre. Most azonban Isten ugyanannak az ereje, amely benne, rajta, mint megváltónkban megnyilatkozott bennünk, rajtunk, megváltottakon is meg kell, hogy nyilvánuljon. Ha ma egyhangúan hiszünk Isten jelenlétében, és azt mondjuk, Uram, te szóltál hozzánk, mi hiszünk, hisszük, hogy ugyanazt az erőt, amely megmutatkozott te rajtad, te benned, bennünk is nyilvánvalóvá teszed. Akkor ennek meg kell történnie. A halál és az ördög legyőzetett. A pokol legyőzetett. És ezért léphetünk be örömmel Isten jelenlétébe. A 22. versben ez áll. Igen, mindent a lába alá helyezett neki, és őt tette a gyülekezet mindent felülmúló fejévé, ami az ő teste, annak teljessége, aki mindent betölt mindenekben. Ő a fej, és mi vagyunk a tagok. Ő a világosság, és mi vagyunk annak visszasugárzása. Ő az Úr, és mi a testvérek, ő a miénk, és mi az övei vagyunk. Ő a fej, megváltotta az összes tagot, akik a testhez tartoznak. Ő győzedelmeskedett, hogy elfoglalhassa az ő helyét a gyülekezet fejeként. Ahogyan néha elmondtuk, az Úr testén csak élő tagok vannak, akiket ugyanaz az isteni élet hat át. Íg az ő ígéjéből, szellem az ő szelleméből, az isteni nemzetség tagjaivá lettünk. Fizikailag még van egy testünk ugyan, amely talán még porrá lesz, de a Szentírás arról tanúskodik, hogy egy értékes kincset hordozunk ebben a földi edényekben. Nem az edény az, amit meg kellene csodálnunk, bármilyen értékes is legyen az, hanem az, ami az edényben van. És Isten képes arra, hogy edényeket készítsen belőlünk az ő tisztességére, ahogy az énekíró énekli. Csak edények, Szent Mester, mégis megtelve a te hatalmaddal. De egy szép napon még a legértékesebb edény is a sírba kerülhet. Viszont az isteni, ami ebben az edényben volt, azt soha nem lehet eltemetni. Ami isteni eredetű, az újra visszatér Istenhez. Hányszor néztünk már az edényekre, és azt gondoltuk ennél fogva, milyen szánalmasak ezek, és elfelejtettük, hogy nem is azon múlik, hogy miből van az edény, hanem az, hogy mi van az edényben. Mi hasznom lenne nekem egy arany edényből, egy hibátlan edényből, ha nincs benne semmi isteni? Inkább a legnyomorúságosabb edény valami, ahogy Pál apostol mondja, Isten azt választotta, ami semmi volt az emberek előtt, hogy semmivé tegye azt, ami valami, hogy egy hús-vértestse dicsekedhessen Isten előtt. Földi edények, agyagedények, nem nemes fémből készült edények, hanem agyagedényekről van szó. Viszont a tartalom, halleluja, a tartalom az az, ami számít. És ezt tette Isten ezekbe az agyagedényekbe. És ezért szívből hálásak vagyunk. És őt tette a gyülekezet mindent felülmúló fejévé. Nem akármiért, hanem a gyülekezetért. Ő el akarja foglalni a helyét a gyülekezetben, mint a fej. És a gyülekezet úgy áll itt írva, az az ő teste, annak teljessége, aki mindent betölt mindenekben. Hadd olvassunk az Efézusbeliekhez írt levél 3. fejezetéből, a 14. verstől. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről minden atyaság, amely létezik a mennyben és a földön, a nevét kapta, vagy hordozza, és ő jutalmazzon meg benneteket az ő dicsőségének gazdagsága szerint azzal, hogy az ő szelleme által fel legyetek ruházva erővel a belső ember szerint, hogy Krisztus a hit által lakozást vegyen a szívetekben, és hogy mélyen meggyökerezzetek és megalapozottan, szilárdan álljatok a szeretetben, hogy képesek legyetek minden szenttel együtt felfogni az üdvösség isteni tervének szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülmúló szeretetét, hogy végül beteljesedjetek Isten mindent átfogó teljességével. Micsoda csodálatos íge szakasz. És én tudom, hogy Isten ma délután egészen különleges módon akar hozzánk szólni, hogy felismerjük, felfogjuk, hogy ez nekünk szól, hogy ezek a dolgok számunkra lettek előkészítve, nem csak másoknak, hanem nekünk. Mert ahogyan az Úr volt a kezdetben, vagy amilyen volt a kezdetben, úgy kell legyen a végén is, és ugyanazok az ígéretek ma is érvényesek még. Pál apostol azért imádkozott a hívőkért, hogy fel legyenek fértezve a Szent Szellem erejével. Nem csak egyszer megkeresztelve szellemben, vagy felkenve a szellemmel, hanem hogy fel legyenek fértezve a magasból jövő erővel, hogy a szolgálatok nyilvánvalóvá váljanak, válhassanak Jézus Krisztus testén, és a sokféle szükségletet ki lehessen elégíteni. Ha az Úr ma tesz valamit közöttünk, az minden bizonnyal az ő ígéje és az ő szelleme által fog megtörténni, és akkor, ha úgy tetszik neki, hogy megáldja egyik vagy másik testvért, hogy hitben kézrátétellel imádkozzon, mert így van megírva, és Isten kiáll az ő szava mellett. Mert ma nem kellene úgy elmenjünk innen, hogy nem kaptuk meg azt, amiért imádkoztunk. Isten hűséges, mi számíthatunk ő rá és az ő szavára. Amikor a János evangéliumában, a 3. fejezetben, a 34. versben azt olvassuk, vagy olvasunk, ott szemünk elé tárul, hogy milyen értékes Isten szava, és mindazok, akiket Isten elküld, tanúságot tesznek Isten szaváról. János evangélium a 3. fejezete, a 34. vers. Itt az áll írva, mert az, akit Isten elküldött, az Isten ígéjét szólja, mert Isten nem mértékkel adja a szellemet. Aki Istentől lett elküldve, az nem önmagától kiindulóan szól. Neki nincs egy önálló trombitája, amivel belefúj, nem készít egy saját útat, nincs saját programja. Neki csak egyetlen vágya van, sóvárgása, hogy az embereket kapcsolatba hozza Istennel. És az íge, ami a trónról eredt, és a prédikáción keresztül eljut hozzánk, annak vissza kell juttatnia bennünket a trónhoz imádságaikon keresztül, mégpedig úgy, hogy elhisszük, amit a prédikációban hallottunk, és így szaván vesszük, vagy fogjuk Istent. A János evangéliumának 8. fejezetében aztán az Úr mindnyájunkhoz intézett egy ígét, mégpedig a 47. versben. Aki Istenből van, az hallja Isten szavait. Nekem ennyi elég. Aki Istenből van, az hallja Isten szavait. Aki nem Istenből való, az mindenféle más egyebet hallgat. az addig-addig tépelődik ide-oda, amíg el nem veszíti a saját hit meggyőződését. De aki Isten szavára hallgat, az meg fog szilárdulni, mert így van megírva, hogy megerősödjünk, ami kegyelemből történik. Megszilárdulni Istenben, az ő ígéjében, és hinni abban, amit mondott. Aki Istenből van, az hallja Isten szavait. Vajon Istenből valók vagyunk-e ma? Istenből születtünk-e? Van-e egy kapcsolatunk Istennel? Ezért hallgatunk ma Isten szavára, és az Úr ma azt üzeni nekünk az ő ígén keresztül, ugyanaz az erő, amely nyilvánvalóvá lett Jézus Krisztusban, ami megváltunkban, bennünk megváltottakban is nyilvánvalóvá kell legyen. Ma azt üzeni nekünk, hogy legyőzte a halált, legyőzte a poklot, sőt, egyszer s mindenkorra elszámolt az ellenséggel. A Golgota győztes talajára lettünk állítva. A Gecsemánéban még egy küzdelem volt. A Golgotán ez a küzdelem Isten győzelmévé vált mindazok számára, akik Istenből születtek, és akik akkor készen lesznek meghalani a keresztről szóló beszédet. A keresztről szóló beszéd ma is Isten ereje azok számára, akik hisznek benne. A kereszttel kapcsolatos íge nem elmélet, hanem mindent magába foglal, a szenvedést és a halált, a keresztre feszítést, a temetést, a feltámadást. A kereszttel kapcsolatos íge a győzelem szava, a megváltás szava, Isten szava, az elveszett emberiséghez intézetten, a megmentés szava, a kiengesztelődés szava, minden hatóság szava, amely mindannyiunkhoz intéződik, akik készek vagyunk hinni Istennek, és meghallgatni azt, amit mondani akar nekünk. Akit Isten elküld, az Isten szavait szólja. Vagy ez volt az egyik vers. És a második, aki Istenből van, az hallja Isten szavát. Halleluja! Ó, bár csak lenne, hogy egy amen mindannyiunk szívében lenne, hogy azt mondhassuk az Úrnak, igen, amen, én az Istenből születtem. Nem hallgatok többé arra, amit az emberek vagy az ellenség mond az embereken keresztül. Én Istenre hallgatok, én elhiszem, amit ő mondott. Ebben benne van, bele van foglalva az is, amikor a kereszten felkiáltott, hogy elvégeztetett. Ez is bele van foglalva, hogy én megváltottalak, és neveden szólítottalak téged, az enyém vagy. Kérdezem én tőletek, mit felejtett volna el Isten? Mit hagyott volna ki? Minden bele van foglalva. Van egy teljes körű evangéliumunk, van egy teljes körű megváltásunk, egy teljes körű megbékélésünk. Isten gyermekévé lettünk a Jézus Krisztusban való, Isten fiában való hit által. És emellett ki akarunk tartani, mert azt írja János, már most Isten gyermeké vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de amikor majd nyilvánvalóvá lesz, hasonlóak leszünk ő hozzá. Ki az közülünk, aki fel tudja ezt mérni? egy ilyen szánalmas kis agyakcsomó, mint amilyenek mi itt vagyunk, egy napon olyanok legyünk, mint a mi Urunk, akinek annyi gondot okoztunk, akinek annyi fáradtságot adtunk. Szeretteim, őhozzá legyünk hasonlóak egyszer. Ennél fogva a legszívesebben odafordítanánk a szemeinket a porba, amelyből vétettünk. De mivel ő, aki halhatatlansággal rendelkezett, eljött ebbe a halandó húsvértestbe, és olyan lett, mint mi, és megfizette az árat, felemelhetjük a tekintetünket, és tudatában lehetünk annak, hogy a testi megváltásunk közeledik, és tudjuk, hogy eljön az óra, ütni fog az óra, amelyben a romlandó felölti a romolhatatlanságot, és a halandó felölti a halhatatlanságot. És mi az Úr elé ragadtatunk, hogy találkozzunk ő vele akkor, és olyannak lássuk őt, amilyen. Halleluja! Ez Isten ígéje, és aki Istenből való, az hallja és hiszi Isten ígéjét. El tudjátok-e hinni, hogy teljesen meglettünk váltva? El tudjátok-e hinni, hogy Isten megbocsájtott nekünk? El tudjátok-e hinni, hogy Isten gyermekeivé lettünk? El tudjátok-e hinni, hogy ezek az ígéretek, amelyeket Isten adott nekünk, beteljesednek? Az elsőtől az utolsóig. Mivel Isten senki másra nem esküdhetett, megesküdött önmagára, az ő szentségére, és nem fogja megbánni. Istennek minden egyes szava igen és amen. És ezt szívből elhihetjük. A Kolossébeliekhez írt levél második fejezetben van még néhány csodálatos vers. Kolosséhoz írt második fejezet a 9. verstől kezdve. Itt olvassuk, mert ő benne lakik, az Istenség egész teljessége megtestesülten, és ti birtokoljátok az egész teljességet ő benne, minden uralom és hatalom feje ő. Előzőleg azt olvastuk, hogy ő lett a gyülekezet mindennek felett kiemelkedő fejévé téve. Ő legyőzött minden hatalmasságot, alárendelt mindent magának, övé az utolsó szó. Itt azzal vagyunk szembesítve, hogy ő benne lakozott az Istenség egész teljessége megtestesülten, és most már mi is birtokoljuk az egész teljességet ő benne. Szinte hihetetlen, és mégis igaz. Halleluja! Ezt az íge szakaszt is el fogjuk hinni, ha Istenből vagyunk. Hadd vegyük ezt ma a szívünkre. Aki Istenből van, az hallja és elhiszi Isten szavát minden nehézség ellenére is. Bármit is látnak földi, fizikai szemeink, mi, akik most elkísértük szeretett testvérünket utolsó útjára, egyrészt úgy tűnhet, mintha a halál még mindig gyakorolná az ő hatalmát, másrészt tudjuk, hogy mindazok, akik előre hazamennek, már az Úrnál vannak. És amikor az Úr visszajön, feltámadnak először a Krisztusban elaludtak, és akkor mi is át leszünk alakítva, hogy velük együtt elragadtassunk az Úr elébe a felhőkön, a levegő égben. Mindennek megvan a maga helye. Engem nem zavar a temető, nem zavar a halál, nem zavarnak a körülmények sem. Én elhiszem azt, amit Isten mondott az ő ígéjében, és a maga idejében beteljesedik Istennek minden egyes szava. ezt teljes szívünkből hisszük. Nézzétek, a próféták és az apostolok valamennyien megelőztek minket. Istennek van egy terve, egy átfogó terve a gyülekezettel, és egy útja az egyénekkel, és mi hisszük, hogy mindent, amit elhatározott, be fog teljesíteni. Hadd olvassak még a Kolossé beliekhez írt levél első fejezetének 25. és 26. versét, Kolossé 1, a 25. és a 26. verset. A szenvedések, amelyeket érettetekkel elviselnem, és kiegészítem ezzel azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből, az én testemen, vagy testemben, az ő testéért, ez azt jelenti, hogy a gyülekezetért, amelynek szolgájával lettem, az Istentől rám bízott gondnoksági hivatal következtében veletek kapcsolatban, hogy tökéletesen teljesíthessem Isten ígéjét. Ennyit Istenem-e drága és szent ígéjéből. Nem csak részben, hanem hogy tökéletesen betöltsem azt. Érjen bennünket megpróbáltatás, szenvedés, félreértés, sőt mindenféle bántalmazás. Nem lesz senki, akivel rosszabbul tudna bánni valaki, mint a mi Urunkkal. Úgy, hogy Ézsás próféta azt kellett mondja az 53. fejezetben, hogy nem volt neki semmi kívánatos alakja, vagy szépsége, hogy megcsodálhatta volna valaki. Nem, az emberek azt tették vele, amit más emberekkel nem mertek volna megtenni. Ő a királyok királya, végig járta a megvetésnek ezt az útját, és ha külsőleg a Golgotára tekintünk, úgy tűnik, mintha a legnagyobb veresség lett volna, ami csak bekövetkezhetett valaha. De emellátszólagos erőtlenség vagy veresség közepete Isten kinyilatkoztatta az ő hatalmát és az ő győzelmét. De hiszen nem a hús és vér hatalmáival van dolgunk, hanem a sötétség legyőzött hatalmaival, amelyek még mindig szóhoz akarnak jutni, amelyek szívesen széttépnék és elpusztítanák az Úr testét. Csak hogy az Úr, mint a testfeje, egyesíti az ő testének tagjait, és a szellemben elérjük ezt az isteni egységet. Jézus Krisztus a fej, és mi tagokként össze leszünk illesztve emez egy fej alatt. Hadd olvassam fel még a János 17-ből a 14. verset, a jól ismert ígét. János 17, a 14. vers. Én átadtam nekik a te ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világhoz tartoznak, ahogyan én sem tartozok a világhoz. A lényeg ennél fogva számomra, én átadtam nekik a te ígédet. Akit Isten küld el, az Isten szavait szólja. Aki Istenből van, az meghallja Isten szavait. Én átadtam nekik a te ígédet. Annyira hálásak vagyunk Istennek a végidők üzenetéért. nem értelmezések, nem magyarázatok, hanem az így szól az Úr. Isten hamisítatlan, tiszta, szent ígéje volt az, amit mi hallottunk. Isten elküldte az ő szolgáját és prófétáját, ő pedig Isten ígéjét szólta. És most vannak emberek a földön, akik hallják Istennek ezt az üzenetét. És miután befogadták azt, nem keverik össze újra semmilyen más értelmezéssel, vagy valamilyen értelmezéssel, nem. Hanem mi felismertük, hogy mit okoztak az értelmezések, zűrzavart, szellemi halált, és megosztottságot, szakadásokat. Az Istentől érkező íge az összeillesz bennünket, visszavezet minket Istenhez, és egy fej alatt egyesít bennünket. Ha mindenki hallgatott volna, és csak Isten szavait hallotta, és olvasta volna, ahogyan azokat Branham testvér prédikációiban a Szentírással kapcsolatban ránk hagyta, akkor ma nem lenne a legkisebb zűrzavar sem. Csak egy irány lenne, és ez lenne az isteni útirány, az ő drága és szent ígéje szerint. Minden másnak egyáltalán nem lett volna semmi esélye. Nem csodálatos ez, akit Isten elküld. Mit olvasunk Jánosról? Egy Istentől küldött ember. Ő részesedett az az időre szóló íge üzenetben, az isteni ígéret szavában. És mi nem szégyeljük kijelenteni, ahogy el lett küldve keresztelő János, Krisztus első eljövetele előtt, úgy lett elküldve Branham testvér is, Krisztus második eljövetele előtt, Isten ígéjével, előfutárként. És ez megemlékeztet engem a nemzetközi konferencián tartott legutóbbi beszédemre. Oda magammal vittem a felvételeket a tűzoszloppal és a felhővel, valamint a Science magazint magammal vittem a szószékre, és természetesen csendes lépésekkel mentem előre. De ennél fogva tudtam, hogy ez lesz az utolsó lehetőségem, hogy egyértelműen beszéljek arról, hogy mit tett Isten a mi nemzetékünkben. Akár meghallgatják, akár nem. Én már nem leszek felelős azért, ha nem veszik át, nem fogadják be. Hadd foglaljuk össze, akit Isten elküld. Igen, kit küld ő el? Először is ahhoz intéződik az íge, akit ő el akar küldeni. És ez a hivatás, az isteni küldetés, az isteni megbízatás, és az isteni megbízatással együtt jön Isten szava is tiszta, tisztán, világosan és szentül. És aztán eljön Isten szelleme mindazokra, akik Istenből születtek. Isten szelleme által összeköttetésben kerülnek Isten szavával. Minden más le fog pattanni róluk, mint a borsó a falról. Nem lesz semmiféle összefüggés. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ezt nem azért mondom, hogy magamat hangsúlyozzam, de minden alkalommal, amikor valamit Isten ígéből mond, amikor valami Isten ígéből előtűnik, az számomra nagyszerűvé válik, a szívemben foglalkozok vele, értékes lesz számomra, és hálát adok Istennek érte. Minden alkalommal, amikor valami olyasmi jelenik meg, ami nem Istentől jön, akkor itt belül nem történik semmi, akkor a redőny bezárul, nincs kapcsolat, nem jön létre a kapcsolat. Ó, amire szükségünk van, az egy tiszta kapcsolat, összeköttetés Istennel, az ő szellem, az ő szava által. És az isteni kapcsolat, ez az összeköttetés, és mondok még valamit. Akik nem Istenből vannak, azok mindenkire másra hallgatnak, akiken keresztül Isten nem beszél, mert ez az érem másik oldala. Akit Isten elküld, az Isten szavait szólja, aki pedig Istenből van, az meghallgatja Isten szavát. Halleluja, amen. Ennél fogva marad, ez tény és valóság marad örökké, ahogy a Bibliában meg van írva. De aki nem hallgat Isten szavára, az minden mesét meg fog hallgatni, ami szépen fel van díszítve az ígével. De van még egy ige szakasz, amit mégis szeretnék felolvasni, ez pedig a 26. vers, mert ez hozzátartozik. Most együtt fogom felolvasni őket. A János 17. fejezet 14. versét, és azután a 26. verset. Én átadtam nekik a te ígédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világhoz tartoznak. Most a 26. vers. És én megismertettem velük a te nevedet, és továbbra is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én ő bennük. Mindkettő. Én megismertettem velük a te szavadat, én megismertetem velük a te nevedet, vagy megismertettem velük a te nevedet azokkal, akiket te adtál nekem a világból. Ők hozzátartoznak, a tieid, szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság. Milyen csodálatos, milyen dicsőséges. Nem találunk szavakat, hogy Isten olyan kegyelmes irántunk, és megőrzött minket minden zűrzava közepete az ő ígéjében és az ő kegyelmében. Legyen, hogy a mindenható Isten áldása mindannyiunkon megnyugodjék. Hadd fogadjuk el ma hittel, hogy Isten nyilvánvalóvá akarja tenni még ma is rajtunk ugyanazt az erőt, amelyet Krisztusban meg kinyilvánított, amikor feltámadt a halálból. Ne erőltesd magad hozzá, hanem add át magad Istennek. És ha a hitetlenség áll az útadba, úgy mondjad egyszerűen, Uram, én hiszek, segíts ki a hitetlenségemből. Mondd ki bátran és magabiztosan, és a hitetlenség már is kitérőt keres jobbra és balra, a hit pedig felnéz Jézus Krisztusra, a hit kezdeményezőjére és tökéletesítőjére. Ma azért halljuk Isten szavát, mert mi Istenből valók vagyunk, és mivel hiszünk benne, Isten beteljesíti bennünk, vagy rajtunk, és megerősíti az ő nevének dicsőségére és tiszteletére. Mert így mondja Ézsaiás prófétán keresztül, hogy az én szavam nem fog üresen visszatérni, hanem beteljesíti azt, amire elküldtem azt. El tudod-e személyesen hinni, hogy ő beteljesíti és megerősíti te benned, rajtad és általad, igazolni fogja, akkor hadd mondjunk együtt amment. Amen, halleluja.